Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány és az operatív törzs számára a korábbi évekhez hasonlóan természetesen most is az a legfontosabb, hogy mindenki biztonságosan ünnepelhesse Magyarország születésnapját, írta a Facebookon a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán közölte, a Szent István napi rendezvénysorozat előkészítéséért és biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs a programsorozat egész alatt működik, augusztus 20-án pedig fizikailag is együtt ülésezik. A Kárpát-medence együtt élő nemzetei csak Szent István egyetemleges örököseiként együtt, egymással együttműködve maradhatnak meg, jelentette ki az országgyűlés elnöke a felvidéki Nagykaposon, ahol ünnepi beszédet mondott a nemzet ünnep alkalmából. Soha nem volt könnyű az élet a Kárpát-medencében, és most a harmadik világháború kitörésével fenyegető időkben sem az, mondta Kövér László, a felvidék egyik legkeletebbre fekvő magyar lakta településén. Magyarország kormánya a legkisebbekre is odafigyel, ha küzdeni akarnak, jelentette ki az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár az erdélyi Búzában. Soltész Miklós a Kolozs megyei szorványtelepülés református gyülekezeti otthonának avat ünnepségén vett részt. A mezőségi falu 440 lelkes gyülekezete magyar állami támogatással épített új házat a 2006-ban felszentelt templom mellé. Magyar jövő nincs magyar gyerekek, fiatalok nélkül, mondta nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Baranya vármegyei Keresdlakon. Potápi Árpád János köszöntötte az alkalomból odaérkezett székely szentegyházi gyermekkórust. Kiemelt fontosságú Németország és Magyarország egymáshoz való viszonya szövetségesi és stratégiai szempontból is, mondta a Magyar Köztársasági Elnök Sopronban, miután a Pán-európai Piknik 35. évfordulója alkalmából megbeszélés folytatott Frank-Walter Steinmeier német államfővel a Városházán. Solyog Tamás háláját és köszönetét fejezte ki a piknik szervezőinek, lebonyolítóinak és résztvevőinek. Kitért arra, a német vállalatok a legaktívabb magyarországi befektetői csoporttá váltak. Frank-Walter Steinmeier elmondta, a kétoldalú kapcsolatok erősítése érdekében az eszmecserét októberben Krakkóban folytatják, emellett a Magyar Köztársasági Elnököt meghívta Berlinbe is. Alaptalannak tartja a balti és észak-európai országok aggodalmát a Magyar Nemzeti Kártya program miatt a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, semmilyen biztonsági kockázatot nem jelent a Schengeni övezet szempontjából az orosz és fehér orosz állampolgárok bevonása. Előzőleg 8 ország írt levelet az Európai Bizottságnak a szerintük a vízumkötelezettséget lazító magyar program miatt. Oroszország tagadja, hogy közvetett tárgyalásokat folytatna Ukrajnával. A Washington Post azt írta, Ukrajna és Oroszország küldöttségeket menesztett Katarba, hogy tárgyaljanak a két harcban álló fél energialétesítményei elleni légicsapások leállításáról kötendő megállapodásról. Eközben a Horvát Index arról írt, 120 ezer ukrán katona gyülekezhet a belorusz határnál, Alekszandr Lukasenka fehér orosz elnök szerint. Az oroszországi Kurszki régióba történt ukrán behatolással az a cél, hogy létrehozzanak egy ütköző zónát, amivel megakadályozhatják a további orosz támadásokat a határon túlról, jelentette be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij tévébeszédében úgy fogalmazott, most az elsődleges feladata a lehető legtöbb orosz háborús potenciál elpusztítása és a maximális ellentámadási akciók végrehajtása. Legalább 100 helyre hívták a tűzoltókat az éjszakai hajnali vihar okozta károk miatt, egyik címről a másikra haladva dolgoznak. A katasztrófa védelem művelet irányító ügyeleteire a többi között Fad, valamint Dunakeszi környékéről, Székesfehérvárról, a Balaton mellől, a fővárosból érkeztek bejelentések. A telefonálók leszakadt faágakról, kidőlt fákról, megrongált kéményekről számoltak be. 7 óra 10 perckor 2,2-es magnitúdójú földrengés keletkezett a Baranya vármegyei Péstől, mintegy 15 kilométerre keletre, tájékoztatott a Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Az epicentrum közelében a lakosság esetlegesen érezhette a földmozgást, de nem érkezett bejelentés az obszervatóriumba. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de holnap is előfordulhatnak záporok, zivatarok, többfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 19-20, napközben aztán 33-35 fok körül alakul. Sorozatban 5. nap, tegnap is megdőlt a hajnali országos melegrekord, közölte a Hungaromet. 23,7 foknál nem volt hidegebb a Bács-Kiskunvár megyei Katymáron. Az augusztus 18-ára vonatkozó előző rekordot 2000-ben állította be Pécs Árpád-tető meteorológiai állomása 23,6 fokkal. Híreinket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Clairvaux Szent Bernárd, apát, egyháztanító, rendalapító. 1090-ben született, 1153. augusztus 20-án halt meg, 63 évet élt. Szent Bernárd a ciszterci rend alapítója. Jómódú és nemes burgundiai családból származott. 4 évvel az édesanyja halála után belépett Cító reform kolostorába, lelki karaktere és életszentsége ebben a kolostorban fejlődött nagyjá. Később 12 szerzetes társával új kolostort alapított Clairvaux-ban. 1115-ben az alig 25 éves Bernátot apátnak nevezték ki, és megbízták a szajnamenti kolostor fölépítésével is. Életműve rohamosan fejlődött, úgyhogy haláláig nem kevesebb, mint 68 új kolostor létesült. 1152-ben már 339 ciszterci apátság működött Európában. A rendtagjai szemlélődő munkás életet éltek. Általában völgyekben telepedtek le, marostoruk mellett mocsarakat csapoltak, erdőt írtottak, művelték a földet, gyümölcsösöket telepítettek. Szent Bernárd misztikus teológiája alkotta lelkiségük alapját. Jó 200 éven át tartott ez a virágzó állapot. 1664-ben közülük váltak ki a trappisták. A francia forradalom őket is megsemmisítette, de a 19. században újjáélettek. Ekkortól már bekapcsolódtak a lelki pásztorkodásba, a tudományos munkába, sőt a tanításba is. Magyar földre II. Géza hívta a ciszterci szerzeteseket. Központjuk Zirc lett. Nevükhöz fűződik a csúcsíves stílus meghonosítása Magyarországon. II. József rendeletével nem oszlatta fel a rendet, de plébániai munkára és iskolai oktatásra kötelezte őket. Erdélyben, Gyulafehérváron, Brassóban, Kercen és Nagyváradon éltek. Magyarországon is több helyen működtek és működnek. Szent Bernárd az egyház gondjainak enyhítését is szívén viselte. Több pápa, püspök és fejedelem tanácsadója is volt. 1145-ben az a harmadik Jenő pápa lett az egyház feje, aki egykor Bernárd tanítványa volt. Neki írta a szemlélődésről szóló művét. Kedvelt az irodalmat, Bernárd és a költészetet. Bensőséges tisztelője volt a boldogságos Szűzmáriának, csodálatosan szép beszédeket tartott róla. Lendületes nagyhatású szónok volt. A keresztes háborúk meghirdetésekor Szent Bernárd szónoki képességét állította az egyház érdekeinek a szolgálatába, amikor hadakat toborzott a törökök ellen a Szentföld visszafoglalására. Lelkének gazdagságát saját szavai jellemzik a leginkább, az Isten szeretet mértéke a mérték nélküli szeretet. Mézajkú doktornak nevezték. Utolsó betegségében már csak az örökké valóságon járt az elméje. Szerzetes családjának ezt a nevezetes végrendeletet hagyta. Nem tudok jó szerzetes példát hagyni rátok, de 3 gondolatot megemlítek. Utánozzátok, magam is követtem tehetségem szerint. Az első, mindig kevésbé bíztam a magam ítéletében, mint máséban. De jó lenne, ha sokan megfontolnák ezt a tanácsot, és szívesen hallgatnák meg másoknak a véleményét. A második, ha bántottak, sohasem álltam bosszút. Sajnos még hívő keresztények között is gyakran tapasztalható a bosszúállás. Mennyi lelki kárt okoz ez? Végül a harmadik, amennyire tőlem telt, nem botránkoztattam senkit. Ha mégis jött a botrány, mindent elkövettem, hogy megszűnjön. A szentségek fölvétele után csöndesen elaludt az Úrban 1153. augusztus 20-án. 20 évre rá már szentté avatták. Az egyház 1830 óta az egyházdoktorok között tiszteli. Mézajkú doktornak nevezik, mint ahogy említettem. Sok kitűnő írás maradt utána, mind árasztja azt a nagy-nagy tudományt, melyre nem a hideg okoskodás, hanem a lángoló Isten szeretet tanít az ő jelszava szerint magis ardere quam scire, inkább lángolni, mint okoskodni. A Szent Misében így imádkozunk. Istenünk, te Szent Bernát apát lelkében felszítottad a házadért való buzgóságot, hogy lángoljon és világítson egyházadban. Közben járására add, hogy lelkülete buzdítson minket, és mindig a világosság fiaiként éljünk, Krisztus a mi Urunk által.
Thank you.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatja a szemlélődő imádságról szóló elmélkedést.
Kedves rádióhallgatók, ebben a műsorban szeretnék bemutatni egy konkrét szemlélődő imát. Lukács evangéliumának második fejezetéből Jézus Krisztus születésének a történetét választottam ki. Ezt egyszerűnek találom ahhoz, hogy valaki például elinduljon a szemlélődés útján. Egy bensőséges, mély történet. Amikor egy szentírási részről szemlélődünk, akkor ott sok esemény le van írva. Ezért fontos, hogy ne sok eseményt szemléljek, hanem ragadjak meg egy élő képet. Például itt a második fejezetben is olvashatjuk, ahogy Mária és József elindulnak Názáretből, a népszámlálás, ezekről most nem kell szemlélődni, persze ezeket is lehet külön, hanem ragadjak meg egy képet. Amikor ott vagyok az istállóban, és látom Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisdedet. És ha szétnézek, látom ott az állatokat, hallom a hangjukat, és hogy próbálom magam beleélni abba, hogy én is jelen vagyok ebben a titokban, amikor Jézus megszületett, és eljött a világ megváltója. Először is a szentírás részt elolvassam, akár többször is, és utána próbálom elképzelni ezt a jelenetet. És hangsúlyozom, elég egy képet. Elképzelem azt, ahogyan Jézus fekszik a jászolban. Nem kell belemenni a részletekbe, nem kell annyira, hogy most milyen ruha volt rajta, milyen nem, hogy nézett ki a jászol, egyszerű képekkel, amik eszembe jutnak. Nézem Máriát, nézem Józsefet, és utána pedig az öt érzék alkalmazásával, amit Szent Ignác tanít nekünk, próbálom megragadni ennek a képnek minden kis mozzanatát. És amikor ezt elképzeltem, akkor utána kezdődik a konkrét ima. Kiválasztok egy csendes időszakot, amikor nem zavar senki, el tudok vonulni, nem szól telefon, nem csörög semmi, biztonságban vagyok, tehát semmi hang nem lesz, és egy ilyen imához legalább egy fél óra szükséges, hogy úgy bele tudjam élni magam, és hogy valóban ott tudjak lenni az imában. Amikor kizártam minden zavaró körülményt, akkor leülök, akár becsukom a szemem, vagy gyújtok egy gyertyát, és a gyertya fényét nézem, és először is kérem az Urat, hogy adja meg nekem azt a kegyelmet, hogy Jézust minél jobban megismerjem és megszeressem. Hiszen minden imának ez a lényege. És ebben a szemlélődésben is én nem mást akarok elérni, mint hogy ahogy nézem a kis Jézust, egyre jobban szeressem őt, és utána megszülessen bennem a vágy, hogy ezért követni is akarom őt. Ez a kegyelem, ami az egész imán végigvonul. És persze tudatosítom magamban azt, hogy én most Isten jelenlétében vagyok. Nem csak ülök a széken, és most valamilyen technikát gyakorlok, hanem én valakivel vagyok, az élő Istennel. Itt van Jézus Krisztus, én vele beszélgetek, vele vagyok, mély bensőséges szeretet kapcsolatban. Minden imának ez az alapvető lényege. Minden más ebből következik, vagy ezután következik, hanem együtt vagyok vele, az élő Istennel, beszélgetünk, nézzük egymást, milyen formában, de ez az imának a lényege. Tehát tudatosítom az ő jelenlétét, vele vagyok, kérem a kegyelmet, és utána pedig elképzelem magát a képet. És ilyenkor, akinek úgy jó fantáziája van, az úgy el tudja képzelni, vagy bele tudja magát élni abba, hogy milyen is lehetett az istállóban. Úgy képzelem el, hogy ott van a Szent Család, ott vannak az állatok, és én is ott vagyok, aki nézi ezt a misztériumot, hogy az Isten mit tett az emberiséggel, és hogyan kezdődött a világ megváltása. Szent Ignác tanítja az öt érzék alkalmazását. Először is például, hogy úgy ráhangolódjak, nézem az állatokat, hallom a hangjukat, ahogyan morognak, ahogyan eszik ott a szénát, hallom a szalmának a zizegését, utána odafigyelek és hallom, hogy a kis Jézus gőgicsél. Hallom Máriának és Józsefnek a szavait, akár hogy Mária szépen dúdol és énekel. Ezeket az apró kis finom hangokat elkezdem hallani. és nem gondolkodunk semmin, hogy most mit énekel Mária, ugyan milyen éneket ismert, vagy nekem olyan dallam jutott eszembe, amit Mária nem is ismerhetett, ilyenekkel nem szabad foglalkozni. Maga a lényeg, hogy ott vagyok ebben a jelenetben, és elképzelem azt, hogy a Szent Családdal vagyok együtt. Utána pedig a látást, nézem megint az állatokat, a szalmát, az istálót, a berendezést, azt a szegényes körülményt, ahol ott van Mária, József és a kis Jézus. Nézem azt, hogy Jézus hogy fekszik ott a szalmán, nézem, hogy a Mária, hogy mosolyog rá, hogy József is ott áll fölöttük, és a szememmel nézek minden kis apróságot, minden arcrezdülést, és próbálom figyelni azt, hogy ki mit tesz. De ott van a tapintásom is például, ahogy megérintem a jászolt, vagy például a kis Jézust a kezembe veszem, és elkezdem ringatni. Minden érzékszemmel ott vagyok, és próbálom mélyebben befogadni ezt a titkot, akár a szaglásommal is, és minden érzékszervem működik. És maga az imádság nagyon egyszerű, hanem egyszer nézem a kis Jézust, és nézem, ahogy ott gőgicsél, ahogy mosolyog, nézem ezt a kis babát. És úgy nézem, hogy ő az élő Isten fia, valóságos Isten és valóságos ember, a világ megváltója. Vagy például az ölembe is vehetem, és ölembe veszem, és onnan közelről nézem, és egyszerűen csak nézem és befogadom. És megint azzal a lelkülettel, hogy Jézus Krisztus nézem, és megint nem kell gondolkodnom, nem kell valami nagy eredményeket elérnem ebben az imádságban, hanem hagyom, hogy az Isten megérintsen engem, hogy az Isten átjárja az egész lényemet, az ő szeretete és az ő egyszerűsége, vagy Máriának a mosolya, Józsefnek a szelítsége, és hogy ahogy ott vannak ezek a szent emberek, és közöttük pedig ott van Jézus Krisztus, és egyszerűen csak ennek a meghittségét, ezt a szeretetet, ezt a jóságot átveszem, és engedem, hogy hasonl rám. Ez a szemlélődésnek a lényege, és ebben az állapotban vagyok úgy az egész imát tekintve egy ilyen 25-30 percet. És itt fontos, hogy ezek hassanak rám. Itt nincsen külön eredmény, nem kell semmi okosat mondanom a végén, csak engedem, hogy hasson rám. Esetleg meg is szólíthatom akár Máriát, Józsefet, vagy a kis Jézust. Vagy kifejezhetem azt, hogy Jézusom, hogy végtelenül szeretlek téged. És az, hogy olyan aranyos és tündér vagy, és hogy nagyon-nagyon szeretlek, meg vágyolok téged nagyon-nagyon szeretni. Tehát ilyen érzelmi megnyilvánulásokat ki is fejezhetek, de ami megint a szeretetről szól, a Jézus iránti szeretetemről. És ebben az állapotban vagyok, és engedem, hogy hasson rám, hogy átjárja az egész lényemet, átjárja az egész életemet. És amikor vége van az imának, ezek a belső érzések, emlékek tovább mozognak bennünk, és átalakítják az életünket. És mielőtt még valaki azzal vádolna bennünket, hogy hát ez csak képzelgés, ilyen alapon el tudok képzelni bármi mást, akkor azt látnunk kell, hogy ha bár én képzeltem el, de a jelenet a Szentírásból való. És Odó Kázel, Bencés szerzetesnek az úgynevezett misztérium teológiája, ami azt mondja, hogy a misztériumok, vagy Jézus életének az eseményei az örök jelenben vannak. Tehát én a kis Jézust a kezemben veszem, az örök jelenben van. De amikor imádkozom, én mindig a feltámadt, megdicsült Jézussal beszélgetek. Tehát nem csak kitalálok valamit, hanem ezek benne most életté válnak, ami az Istennek az élete. Ezért nem képzelgés ez, mert amikor őt nézem, őt megszólítom, az ő jelenlétében vagyok, vagy azt kérem, hogy Jézust egyre jobban megszeressem, ezt annak a Jézusnak mondom, aki áthatja az egész lényemet, aki ott van velem az imában, meg persze a nap 24 órájában, de ekkor figyelek rá. És hagyom, hogy Jézusnak a szeretete áthasson a különböző szentírási részleteken, hogy ő mit tett értem, akármilyen kis csecsemőként, amikor nagy volt keresztrefeszítés, feltámadás, életének minden eseménye. És amikor így imádkoztam, az imát végül egy hálaadással zárom le, és utána pedig többször visszagondolok erre az imára, és hagyom, hogy ez a szeretet, ez a tapasztalat végjárja az életemet, vagy az a fajta sóhajtozás is, hogy olyan jó volt úgy Jézussal lenni ebben a fél órában, és nagyon vágyom arra, hogy még többet legyek vele, és hogy tiszta szívből szeressem őt, mert azt éreztem, hogy ebben a rövid imában is sokkal jobban közelebb került hozzám érzelmileg is, és ezért sokkal jobban szeretem őt.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkban Szabó József atya elmélkedését hallották a szemlélődő imádságról. Az összeállítást Grunda János szerkesztette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató beszélget a kereszténység kialakulásáról az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjaival.
Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké.
A mai alkalommal arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lett a magyar nép keresztényé. Ugye tudjuk, hogy a magyarok nagyon nagy vándorláson mentek keresztül, és nagy vándorlások során kerültek a Kárpát-medencébe, a mai Magyarországba. Vándorlások során már a magyarok találkoztak keresztény népekkel, méghozzá keresztény szlávokkal. Aztán, amikor a magyarok ugye a Kárpát-medencébe kerültek, onnan nagyon sok kalandozó hadjáraton vettek részt, nyugat felé, dél felé és kelet felé is, és az egyik ilyen kalandozás során bizonyos Lehel és Búcsú hadvezérek, magyar hadvezérek fölvették Bizáncba keleti rítusú kereszténységet. Ezért a magyaroknak már nem volt ismeretlen a kereszténység. Ki volt az a fejedelem, aki először gondolt arra, hogy a nyugati rítusú kereszténységet kell felvenni a magyaroknak?
Géza fejedelem.
Nagyon jó, Géza fejedelem volt, és Géza fejedelem el is határozta, hogy fölveteti a magyar nemesekkel, a magyar előkelőkkel a kereszténységet. Mit gondoltok, hogy miért akarta Géza felvenni a kereszténységet?
Hát, mert miután letelepedte, még ők nem nyugodtak bele abba, hogy egy helyen maradnak, és mindenhova vándoroltak, és legyőzték a többi népet, de tudta Géza, hogy hamarosan vissza fognak ezek vágni, mert egyesülnek, és ezért jobb lesz, ha felveszik a kereszténységet, és így ugyanazt a hitet hit lesz, mint a
nagyon jó, Dávid, tehát félt Géza fejedelem, hogy a német-római császárság visszavág majd a kalandozásokért, és ezért gondolta Géza fejedelem, hogy mivel a német-római birodalomban is keresztények voltak az emberek, hogy a magyarok is vegyék fel a kereszténységet. Péter?
És miután felvette a kereszténységet, a többi nép már nem tekintette a magyarokat ellenségnek.
Nagyon jó, és ez már nem szolgáltatott okot az, hogy megtámadják a környező népek Magyarországot, mert így már a magyarok is keresztények lettek, igaz? Mondhatjuk azt Géza fejedelemre, hogy igazi keresztény volt, Dávid?
Nem, mert csak érdekből lett keresztény.
Ki volt még ilyen uralkodó, aki érdekből vette fel a kereszténységet? Beszélgettünk már ilyen uralkodókról, Péter.
Klodvig.
Például Klodvig, ő hogy vette fel a kereszténységet? Vagy miért vette föl, hogy volt egy nagy csata, és akkor vereségre álltak a frankok, és azt mondta, hogy ha megnyerik ezt a csatát, akkor felveszi a kereszténységet. Megnyerték a csatát, és fel is vették a kereszténységet. Ki volt az a másik uralkodó, aki érdekből vette fel a kereszténységet, mi Klodvigon kívül? Ő volt nagy Konstantin. Na ő, hogy történt ez a dolog, el tudnátok mondani? Péter?
Hát álmot látott, és abba meglátta a jelet.
Mi volt ez a jel?
Hát a P...
Igen, PX, vagy kereszt, igen.
És hallott egy hangot, ami azt mondta, hogy a jelben győzni fogsz, és minden katonájának a ruhájára egy keresztet varratott.
És megnyerte a csatát?
Megnyerte a csatát, és keresztény maradt.
Így van, és utána felvette a kereszténységet, sőt, beszüntette a keresztény üldözéseket is. Na most Géza fejedelem is láthatjuk, hogy tehát csak érdekből vette fel a kereszténységet, és 5 évig tanultak a magyar előkelők, hittant tanultak, és ezután megkeresztelkedtek szolga népükkel együtt, de azért maradtak pogányok is Magyarországon. Géza fejedelemnek ki volt a fia? Hogy hívjuk a fiát, Péter?
Szent István.
Nagyon jó, Szent István király. Ugye azért hívjuk őt Szent István királynak, mert Szent István valóban ízig-vérig keresztény volt. Szent István király volt Magyarország első királya. Meg tudnátok mondani, hogy mettől meddig uralkodott?
997-től 1038-ig.
Így van, nagyon jó. És Szent Istvánnak a pogány nevét meg tudnátok mondani, hogy hogy hívták őt, Péter?
Vajk.
Nagyon jó, és mikor már megkeresztelkedett, csak utána lett Szent István. Ki volt az a szent püspök, aki Szent Istvánt megbérmálta, ezt tudjátok? Szent Adalbert püspök volt, ő Lengyelországból jött át Magyarországra. És még ki volt ilyen püspök, aki Magyarországon maradt téríteni az embereket?
Gellért.
Hogy került ő Magyarországra, el tudnátok?
Hajón akart átkelni a Szentföldre, és egy viharba keveredett, partra sodort a vihar a hajót, és arra biztatták Gellértet, hogy Magyarországra térítőket várnak, és szívesen látnak ott, és úgy döntött, hogy elmegy oda.
Így van, és így maradt Gellért püspök Magyarországon, és itt térítette Magyarországon az embereket. De most kanyarodjunk vissza Szent Istvánhoz, miután Géza fejedelem meghalt, Szent István lett az uralkodó. De nem volt a minden hatalom az övé, mert még meg kellett küzdenie néhány emberrel, hogy övé legyen a hatalom. Kikkel kellett megküzdenie?
Például Somogyi Koppánnyal.
Nagyon jó. Ki volt ez a Koppány? Ő keresztény volt, vagy...
Ő egy pogány ember volt.
Így van, ő pogány volt, és ő igényt tartott a tróra is, mert ő volt az Árpádház legidősebb élő tagja, és az volt az Árpádoknál a szokás, hogy mindig a legidősebb családtag örökli a trónt, de Géza fejedelem egy új öröklési rendszert hozott be, méghozzá azt, hogy a legfiatal, vagyis a legidősebb fia örökli a trónt a fejedelemnek. És ezért István és Koppány harcba keveredett egymással. Ez a harc egy hatalmi harc is volt, és a kereszténység és a pogányság harca is volt. Mert ugye Koppány pogány volt, még Szent István a kereszténységet támogatta. Mi lett ennek a csatának a kimenetele, Péter?
Hát Szent István legyőzte Koppányt, és a holttestét még beverték, és a 4 legnagyobb vármegyére kitűzték.
Várra kitűzték. Miért tűzték ki, Dávid?
Megfélemlítésként, hogy így jár minden pogány lázadó.
Így van, így jár mindenki, aki föllázad a király ellen.
Uram, magadhoz szólítád az én atyám. Uram, oly mérhetetlen bánat szállt rám. A sír oly hallgatag, a szó is fennakad, a szív majd megszakad e súly alatt. Ím, hát itt fekszik előttem jó atyám, lelke fennjár már a csillagok nyomán. A föld most elhagyott, e népnek bölcse volt, és én még nem tudom, mit ő tudott. Uram, te jónak láttad elszólítani, szent az akarat, mely így tud dönteni, és én, ha kérdezem, miért így hirtelen, akit nemzettél atyám. Én most esküszöm, hogy számíthatsz rám. E sír el nem temet, én őrzöm lelkedet, míg élek, folytatom a művedet.
Te István, mondd csak, mit képzelsz magadról? Gyenge vagy, még elfúj minden szél. Erős kézzel kell az országot vigyázni, szállj magadba, vajk és légy szerény. Ősi joggal engem illet kéz a trónja, Árpád délre hely. Ősi joggal
atyámnak. Elfogadtad akkor a helyed, ősi jogról lemondtál az én javamra, gávaságból tettél volna így.
Géza meghalt, és a trónja engem illet, Árpád népe, hely! Ősi törvény fegyveres, választ meg engem, ha kell.
Koppányon kívül még le kellett vernie Szent Istvánnak.
Péter, az Erdélyi Gyulát.
Így van, az Erdélyi Gyulát és Ajtonyt is, és mikor őket leverte, akkor lett egységes a magyar állam, és akkor lett ő a király az egész ország felett, és elkezdte a kereszténység alapjait letenni Magyarországon. Mit szeretnél, Péter?
És ő alapította meg a magyar feudális
államot. Nagyon jó, és ezzel megalapította a magyar feudális államot, tehát ő lett az első magyar király. Miután megszilárdította hatalmát Szent István király Magyarországon, az egyház szervezetét is megalapította. Hogyan alapította meg az egyház szervezetét? Miket alapított Szent István király? Péter?
Püspökségeket.
Nagyon jó, egyházmegyéket, püspökségeket, és milyen püspökségeket, soroljunk fel néhány püspökséget, amiket Szent István alapított.
Hát az Egri.
Például az Egri, ugye most ünnepeljük ebbe az évbe az 1000 éves évfordulót, mert olyan 1004 körül alapította Szent István az Egri püspökséget. Aztán még...
Esztergomi.
Nagyon jó.
Pécsi.
Pécsi, nagyon szuper. És még... Például Veszprémi püspökséget, és még sok püspökséget alapított, és az esztergomit azt érseki rangra emelte, igaz? Ezt ne felejtsük el, azt érseki rangra emelte. Milyen törvényeket hozott még Szent István az egyház védelmére, Dávid?
Mindenkinek templomba kellett mennie.
Kivéve?
Kivéve, aki a tüzet őrzi.
Nagyon jó.
És... adót kell fizetni.
Egyházi tizedet kell fizetni, adót és kell fizetni, aztán Peti?
10 falunak kellett egy templom.
Egy templomot építeni minden 10 falunak, igen.
És a király gondoskodott a berendezéséről.
Nagyon jó, a király gondoskodott a templom díszítéséről, ugye miseruhák, misekönyvek, és a papoknak miről kellett gondoskodni?
A falunak pedig a papokról.
Így van, a falunak meg pedig a papokról. Nagyon jó. Ezzel Szent Istvánról elmondhatjuk, hogy egyház és államalapító is volt Magyarországon. Törvényeket hozott, és Isten mindig Szent Istvánnal volt. Ezt onnan is tudjuk, hogy volt Szent István ellen egy merénylet. Ki tudja ezt, hogy mi volt ez a merénylet, Péter?
Vazul egy gyorgyilkossal meg akarta öletni, mivel hogy ő Árpád vér volt, igen, akkor ő lett volna a király, de az orgyilkosnak kiesett a tőre.
Tőr így, a kezéből, igen,
igen. És így Vazult megvakította, és Olmot öntetett a fülébe, hogy alkalmatlan legyen a trónra, mert tudta, hogy akkor pogány lett volna a hit újra.
Így van, nagyon jó. Tehát Vazul is egy ilyen pogány lázadó volt, és Szent István király pedig megvakította, és Olmot öntetett a fülébe, nagyon jó mondtad. Mit gondoltok, kegyetlen volt ez az ítélet?
Hát ez nagyon kegyetlen volt, a régi néptől hozta még ezeket a szokásokat.
Így van, mert régen azokat a lázadókat, akik a király ellen fellázadtak, halállal büntették, és Szent István pedig nem ölte meg Vazult, hanem csak megvakította, Péter.
De hogyha nem teszi meg, akkor előbb-utóbb a trónra került volna, és akkor pedig nem lesz keresztény az egyház.
Tehát az ország, igen.
Úgyis felfoghatjuk, hogy az egyházért tette.
Így van, nagyon jó, és ezt Vazul későbbi unokája, Szent László is belátta, hogy jogos volt ez az ítélet Vazul ellen, mert Szent László avatta szenté Szent István királyt uralkodása alatt. Tehát jogos volt ez az ítélet. Jó? Honnan kapott Szent István koronát? Ezt meg tudjátok mondani? Hogy honnan kapott koronát, Péter?
Hát első szilveszter pápa adta neki.
Második szilveszter pápa, igen.
És úgy kapta meg, hogy eredetileg egy másik királynak szánta, de álmában látott egy jelenetet, amiben Istent hallotta, hogy írni fog holnap egy követség, és koronát fognak kérni, és majd adja oda neki a kész koronát.
Így van, és Szent István csak király címet akart kérni a pápától, mert abban az időben a király címet a pápa adta az uralkodóknak, és a pápa egyből koronát is adott Szent Istvánnak, és ezzel elismerte Magyarországot független államnak a pápa. Volt Szent Istvánnak fia? Dávid?
Hát volt Otto az egyik, a másik pedig Imre, de...
Szent Imre, így Szent van, köszönöm. Imre. És ugye
Otto meghalt.
Így van, úgy következett volna, hogy a fiai legyenek a királyok. De mi történt ezekkel a fiúkkal? Ezt el tudjuk mondani Ottóval és Imrével. Péter?
Hát meghaltak.
Így van, hogy halt meg Szent Imre?
Egy vadkon megölte.
Vadászat közben, mert Szent Imréről tudni kell, hogy
szeretett vadászni.
Nagyon szeretett vadászni, és ez lett a veszte is, mert egy, hát a monda szerint egy vadkan felöklelte őt, és ebbe halt bele. Szent Imrét pedig már Szent István királynak nevelte, írt is neki egy könyvet, az Intermek című könyvet, amiben leírt a Szent István, hogy ki a jó király. Elmondta Szent Imrének, hogy hogyan kell majd uralkodnia Magyarország felett, és Szent Imre nagyon szent életű fiatalember volt, mert Szent István, ugye, ahogy már mondtam, királynak és szentnek is nevelte őt. Hát ezen felül erős ember is volt Szent Imre, mert szeretett vadászni, ahogy már mondtuk, ebbe bele is halt, és ezért nem volt utódja Szent Istvánnak. Mit csinált ekkor Szent István? Kinek ajánlotta föl Magyarországot? Ezt tudod, Dávid?
Szűz Máriának.
Nagyon jó, Szűz Máriának ajánlotta föl, és ezt ünnepeljük minden évben, augusztus 15-én, Nagy Boldogasszony ünnepén, hogy Szent István Szűz Máriának ajánlotta fel Magyarországot. Első szent királyunk, Szent István király, tette le Magyarországon a kereszténység alapjait. Most egy kicsit ismétlünk, de ki hívta be az első térítőket Magyarországra?
Géza fejedelem.
Géza fejedelem. Tudjuk, hogy ő még nem volt igazi keresztény, csak érdekből vette fel a kereszténységet, és majd Szent István tette le a kereszténység alapjait. Hogyan tette le a kereszténység alapjait? Miket alapított, Péter?
Püspökségeket alapított.
Így van, és törvényeket hozott. Legyőzte a pogány lázadókat, törvényeket hozott az egyház védelmében.
És az esztergomi püspökséget pedig érsekségre emelte.
Így van, érseki rangra emelte. Ennyi fért bele az időnkbe, Szent Istvánról és a kereszténység megalapításáról, most pedig imádkozzunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Valkó Viktor hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 5. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Éljen István, a bölcs és igazságos, éljen István, fejedelem,
fejedelem.
Éljen István, ki győzött a gonosz felett, hála néked, fejedelem,
fejedelem.
Vivát, vivát, vivát! Hadát, levert a seregünk, nincs már pogány, jelen áll nekünk. Szólj jó úrunk, mi mindig segítünk, nem kérünk más, csak azt mi kérhetünk.
Egy bős lovag, ha várát védik, nem fél senkit ül. A harcban mindig élen jár, legyőzhetetlenül.
Értem, lovag!
Az úrnak adj hálát a győzelemért, a szolgát jutalmazd a hűségért, ha támogatod a szent egyházat, Róma áldása lesz majd rajtad, a tenyered véve itt a földön az üdvön. Zászlós láncsát küld, és koronát néked.
Értem szabad.
Közöttük szét bőkézzel koppánja majd. Véde hatalmas, szép ország, és ők a híveid. Hát oszd közöttük szét, hogy védjék határait.
Értem, anyám.
Mellett álltunk, és vérünket adtunk a hatalomért. Mindig egy nagy lelkű főnökre vágytunk, mi hálás lesz majd a győzelemért.
Gyarló az ember, de ha nincsen birtoka, hát nem soha él.
Gyarló az ember, jó tetteibe jót remél.
Léhűtők, hitványok, lelketlen szolgálók, haszonlesők. A harcokban elbújtok, s osztásnál tolongtok egymás előtt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!